Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, engedd meg, hogy hálatelt szívvel keressük szentséges orcádat. Van okunk a hálaadásra, hiszen ha csak visszatekintünk a mai napra, vagy a hátunk mögött lévő hétre, minden nehézség, nyomorúságunk, próbatételek, örömök és áldások közepette is ott érezhettük a te szeretettel teli ölelésedet. Nap mint nap volt szavad hozzánk, nap mint nap gondoskodtál rólunk, és adtál erőt életünk terheinek a hordozásához. Urunk, te jól ismersz bennünket. Egyen-egyenként is, ha eléd állunk, te látod, hogy honnan jöttünk, milyen terhek nyomják a vállainkat, milyen örömök töltik be szívünket. Jól ismersz bennünket. Életünk, mint egy nyitott könyv előtted. Ezért hát arra kérünk, atyánk, hogy szólj hozzánk. Engedd, hogy veled legyünk közösségbe is egymással. Engedd, hogy átéljük, hogy te átölelsz bennünket, biztatsz, bátorítsz, utat mutatsz, könyörülj meg rajtunk. Nem vagyunk méltók, hogy eléd járuljunk, hiszen ahogyan életünk nyitva van előtted, azt is látod, atyánk, hogy oly sokszor feledkeztünk meg rólad, oly sokszor cselekedtünk a magunk esze szerint, oly sokszor nem vallottunk meg téged, amikor meg kellett volna vallanunk. Eléd borulunk hát, és kérjük a te bocsánatodat mindezekért, és megújító lelkedet kérjük, bocsásd ránk. Engedd, hogy az ige nyomán hitünk ébredjen. Engedd, hogy az ige nyomán készek legyünk cselekedni a te akaratodat. Oly nagy szükségünk van rá, atyánk, hogy ennek a világnak a sötétségébe a te világosságod legyen a mi világosságunk. Megváltunk áldozatáért, szeretetéért és hűségéért kérünk, hallgass meg a mostani könyörgésünket, és áldj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Korintusbeliekhez írott első levélből a 10. fejezet 23. versétől elkezdődően, míg az igéket olvasom, kérem a testvéreket, foglalják el helyeiket. Így szól közöttünk Istenünk igéje. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit a lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit a lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálvány áldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. Lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekszetek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot sem zsidónak, sem görögnek, sem az Isten egyházának. Mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Keresztény testvéreim, nagyon gyakran találkozunk azzal a hanggal, amelyik azt sugallja, hogy a kereszténység az igazából egy olyan elméleti dolog, aminek gyakorlati haszna a mindennapi életre nincs is valójában. Azok, akik esetleg még ezt a gondolatot tovább viszik, talán finomítják és azt mondják, hogy jó, a kereszténység az igazából a templomba való. Ott kell vele foglalkozni, mert olyan dolgokkal foglalkozik Isten és az ő szava, maga a vallás, amik az ember élet szűk keretmetszetének, egy nagyon szűk kis keresztmetszetnek a része, a vallásosságnak. Ezért is próbálják, úgymond ezek a hangok, Isten szavát s mindazt, amit üzen, beszorítani egy ilyen kis térre. De vajon igazuk van-e, amikor ezt próbálják cselekedni? Vajon jogos-e az, hogy Isten szavát bezárjuk, úgymond a templom falai közzé? Vagy az Istennek van üzenete a mi hétköznapi életünkre is? Vajon áthathatja-e az Isten szava a mi mindennapi forgolódásunkat? Lehet-e valóban olyan vezérelve a mindennapi életünknek Isten igéje, ami utat mutat, segít a helyes döntés meghozatalában? Hogy ez mennyire így van, testvérek, látszik ebből az ige szakaszból, ami a református bibliaolvasó kalóz mai újszövetségi igéje, hiszen egy nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi esetet hoz elénk a Szentírás. Egy olyan hétköznapi eset, ami akkor és ott a korintusi gyülekezetben hétköznapi probléma volt, és nem csak a vallásos életre nézve. Miből adódott a probléma? A probléma abból adódott, hogy voltak emberek, akiket Isten az ő igéj által megszólított. Ezek az emberek hittek az Isten szavának, elindultak az Isten útján, elfogadták Krisztus áldozatát, és mint megváltott emberek kezdték el megélni minden napjaikat. Isten nem vette őket ki ebből a világból. Hagyta ott azok között az életkörülmények között, amik között éltek. Azok között az emberek között, akik között éltek. És természetesen, mivel nem egyszerre mindenki indult el az Isten felé, egy szűk kisebbség volt. És ennek a kisebbségnek meg kellett küzdenie azzal a kérdéssel, hogy hogyan éli meg a hitét a pogányok között. Mert a világ nem változott meg. Az a világ, amelyikben éltek, a mindennapok szintjén mélyen vallásos világ volt, csak a vallásának a középpontjában nem az Isten, hanem a bálvány volt. A mindennapi élet során hozták a bálványoknak az áldozataikat, bemutatták az áldozatot, majd az oltáról hazavive az áldozati húst együtt fogyasztották el, hogy az oltárral közösségbe legyenek, azért, hogy így részesüljenek a bálványnak az áldásaiban. És ilyen körülmények között vannak emberek, akik tudják, hogy ez hamisság. Hogy nincs Isten az Istenünkön kívül. Egyedül ő az élő Isten. Egyedül ő képes arra, hogy megtartsa az életünket, arra, hogy megáldjon bennünket, arra, hogy kiteljesítse a mindennapjainkat. És ezek a felébredt emberek ott vannak a kérdéssel, hogy akkor mit, meddig? Mit tehetek? Meddig mehetek el? Megfertőztetem magam, és szégyent hozok az Isten szövetségére, ha együtt leszek ezekkel az emberekkel? Részt vehetek-e az áldozati vacsorán? Hogyan viselkedjem a hétköznapi életben úgy, hogy nyilvánvalóvá legyen az életem viseltetéséből, cselekedeteimből, beszédemből, mindabból, ami vagyok, hogy az én Uram az Isten? Ezekkel a kérdésekkel küszködnek az ottani emberek, és kapják rá Isten szent lelke által, Pál apostol eszköz által a vezetést és útmutatást. Mondhatnánk, hogy ez mind szép és jó, de mi közünk nekünk ehhez? Hiszen ma nincs olyan, hogy meghívnának bennünket egy bálványimádó vacsorára. Nincs bálványanok, nem visznek áldozatot, nem égetnek bikákat, és így tovább. Mi üzenete van hát mindennek a mi életünkre nézve? Testvérek, látnunk kell, hogy maga a bálványimádásnak az a formája, ami akkor is ott volt, az valóban megszűnt. De maga a bálványimádás, az nem szűnt meg. Maga az áldozat a bálványnak, az nem szűnt meg. Ez a világ ugyanolyan bálványimádó, mint az akkori korintusi gyülekezetnek az életében volt. Megvannak a maguk bálványai. De hát mik ezek, tehetjük fel a kérdést. Az egyik holland professzor fogalmazta meg a tíz parancsolatról írott könyvében a következőket. Bálvány mind az, ami Isten mellé vagy helyébe kerül, amibe az ember veti a bizodalmát, amitől várja a segítségét. Nem egy dolgot nevez meg, nem öt dolgot nevez meg, hanem azt mondja, hogy tegyük fel a kérdést. Mi az, ami a mai világban Isten helyébe, vagy Isten mellé kerül, amitől az ember várja a segítségét, és ezért áldozatot is hoz. Ha így közelítjük meg a kérdést, akkor bizony nagyon sok mindent sorolhatnánk fel, ami a ma emberének bálványként jelenik meg. És azonnal közelebb jön hozzánk az ige, és azonnal tudjuk alkalmazni a mindennapi életünkre, hogy hol is kell meghúzzuk a határokat. Kivonulhatunk ebből a világból? Szakítsuk meg a kapcsolatunkat azokkal az emberekkel, akik úgymond bálványimádók? Nem. Isten nem véletlenül nem vette ki az ő népét ebből a világból. Azt mondta, hogy itt, ezen körülmények között lesztek nékem világosság. Az összefoglalása a cselekedeteink motivumának, amit az apostol így mond, hogy akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Nagyon tömören van belefoglalva az Isten igazsága. Nagyon egyszerűen a mi nyelvünkre lefordítva, legalábbis a magam nyelvére megpróbáltam lefordítani, számomra ez azt jelenti, testvérek, hogy minden körülmények között az én feladatom az, hogy amit teszek, ahogyan szólok, ahogyan beszélek, ahogyan vállalok közösséget, abban mindben nyilvánvalóvá legyen, hogy az Úr az én Istenem. Lássák meg az én szavamból, hallják ki. Én azért beszélek így, azért van kedves szavam valakihez, vagy azért tudok elhallgatni, amikor mások tovább viszik a veszekedést. Azért tudok így vagy úgy viszonyulni, mert az Úr az én Istenem. A közösségvállás tekintetében is világossá teszi az apostol, hogy nagyon egyszerű a feladatunk, követnünk kell a mesterünket. Nyugodtan közösségben lehetek a ma emberével. Nem kell szektás módra bezárkóznunk. Nem kell önmagunkat többre tartanunk másoknál. Nem kell magunkra zárni az ajtót és azt mondani, hogy mi vagyunk a szentek, és akik kívül vannak, nem érdekelnek. Egészen természetes hétköznapi emberi kapcsolatokról beszél az ige. Olyan hétköznapi kapcsolatokról, amikbe igenis meg szabad, meg kell hívjuk egymást akár egy vacsorára. Akár egy beszélgetésre, akár egy kávéra, egy tejára, szabad közösséget gyakorolnunk ebben a világban. Kell emberként viselkednünk. De ebben a kapcsolatban mindig nyilvánvalóvá kell legyen, hogy az Úr a mi Istenünk. Együtt lehetek egészen addig, amíg a bálványimádásba nem akarnak bevinni. Ha a bálványimádásba akar valaki belevinni engem, akkor szeliden és alázatosan, szeretettel, de határozottan azt mondom, hogy ez nem az én utam. Ne haragudj, nem fogok veled együtt a horoszkópokban bízni. Ne haragudj, de nem fogom veled együtt feláldozni az életemet a pénzért. Ne haragudj, de nem fogok áldozni az úgymond kikapcsolódás oltárán. Nem akarok ebbe az irányba menni, mert az Úr az én Istenem. Itt vagyok veled, melletted vagyok, szeretlek, vajon nem ezt tette a mesterünk is? Tessenek egyetlen egy példát mondani, amikor ő valakire azt mondta, hogy ez az ember annyira bűnös, hogy én nem fogok vele közösséget vállalni. Ez az ember olyan mélyen van, hogy nem méltó arra, hogy én vele legyek. Soha egyetlen egy esetben ilyet nem látunk. De azt sem látjuk, hogy azt mondta volna a vámszedőnek, hogy figyelj Máté, hát az én Istenem azt tanítja, hogy közösségben legyek veled, ezért ideálok a te pultodhoz, veled közösségbe, valami csak lecsúszik nekem is a zsebembe, meg neked is, és majd jó leszünk, így jó barátok lehetünk. Ebbe az irányba sem ment el, hanem mindig határozottan meghúzta a vonalat. A bűnt bűnnek nevezte, A bálványimádást bálványimádásnak nevezte, még akkor is, amikor szent köntösbe öltöztették az írástudók és farizeusok. Azt mondta, hogy ez nem Isten szerint való. Távozz tőlem, nem Isten szerint való. Valahol Krisztus követőként testvérek, ennek az igének a vezetése alatt is ebbe az irányba kellene elmozdítsuk minden napjainkat. Hogy miért? Mert óhatatlanul ott van a kísértés a keresztény gyülekezetnek, hogy bezárkózzon. Egy nagyon egyszerű példát hozok elétek, testvérek, amit annak idején a beregszázi gyülekezetben éltünk át. Egy nagyon jó ifjúsági csoportunk volt. Felbuzdultunk, hogy átjárjuk kovászként a várost. Ifjúsági evangelizációt szervezünk utcai hívogatásokkal, látogatással. Felbuzdult több mint 25 fiatal, egész héten kint volt a városba, és a hétvégére az evangelizáció elvégzésekor mindenkinek az orra a földet húzta. Elkeseredtek, mert nem tudták megszólítani kortársaikat. És elkezdtük kielemezni a helyzetet, hogy mi az oka ennek. Segítséget is kértünk ebben az elemzésben. És az egyik tanító, aki eljött segíteni bennünket ebben az együtt gondolkodásban, következő kérdést tette fel. Kedves fiatalok, emelje fel a kezét az, akinek hétköznapi szinten, a hétköznapi kapcsolataiban vannak barátai azon a körön kívül, amiben benne van. Tehát az ifjúsági körön kívül. És megdöbbenve tapasztaltuk, hogy nem volt, aki feltegye a kezét. Egy nagyon jó ifjúsági közösség volt, átadott életű fiatalokkal. A probléma csak az volt, hogy bezárkóztak. És ha a hétköznapi élet szintjén nincsenek kapcsolataik, akkor ez oda vezet, hogy nem tudnak só és kovászként ott lenni abban a világban, ahová az Isten helyezte őket. Úgy időnként felteszem magamnak a kérdést Miskolc viszonylatába is, testvérek, hogy hol vannak Miskolc gyülekezetei? Mennyire tudják átjárni ennek a városnak a tésztáját? Ha vannak testvéri kapcsolataink, baráti kapcsolataink, emberi kapcsolataink, akkor azokban mennyire jelenik meg az, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk? Ne feledjük, az Úr Jézus mondta, ha a só megízetlenül, azt kidobják, mert semmire se jó. Isten nem véletlenül hagyott itt bennünket ebben a világban. Azért hagyott itt, hogy az életünkön keresztül átjárja ezt a világot. Nyilvánvalóvá tegye a ma emberének, hogy én vagyok, és én segíteni akarok. Én szeretlek, és meg szeretném tartani az életedet. Záró gondolatként azzal kezdtem ezt a szolgálatot, hogy vannak olyan hangok, amelyek arra utalnak, hogy az egyház az vonuljon vissza a templomaiba. Ezek a hangok nem véletlenek. Nagyon jól érzi a mai világ azt, hogyha Isten szava elkezd munkálkodni, akkor nagyon sok minden helyre kerül mindenütt. Egy egyszerű példát hadd hozzak, hogy lássuk, hogy miről is van szó. Képzeljünk elé, magunk elé két családot. Az egyik családban az Isten igéje van a középpontban, az Úr az Istenük. Ennek következményeképpen a család életének vezérelve az, hogy egymást boldogítva boldogulunk. A másik családnak a vezérelve az, hogy mindenki boldogítsa önmagát, mindent szabad nekem. Én szabadságot kaptam, magamat megvalósítom, én majd boldogulok. Hadd kérdezzem meg, még családba szeretnénk élni? Az elsőben, amelyekben a családtagok Istentől vannak idézőjelbe kényszerítve az egymás szeretésére. Mert az Úr azt mondja, hogy ha hozzám jössz, és nem szereted az atyád fiát, a közvetlen környezetedet, akkor menj vissza. Aki hozzám tartozik, az szereti azt, aki mellett van. Milyen nagy különbség van a kettő között. És képzeljük el, hogyha ez az elv nem csak egy családban, hanem egy városban. egy népnek az életében elkezd megvalósulni. Ha elkezdik észrevenni az emberek, hogy jobb abban a családban élni, ahol szeretik egymást. Hova vezet ez? Oda, hogy kiesik a kormánypálca olyan embereknek a kezéből, akik csak uralkodni szeretnek. Szabad ezeket átgondolni, testvérek, megérteni az ige üzenetét, és önmagunkra nézve alkalmazni. Legyen ez az egy vezérige, amit ugye a szívünkre helyez az Isten ezen a mai estén, akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekszetek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Amen. Mennyi édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg te előtted, hogy te nem egy elvont tanítást adsz nekünk, hanem a te igéd üzenete nap mint nap az életünk minden napjaira élő és ható. A te mondani valód valóban át tudja formálni a mi életünket, egyéni, családi és nagyobb közösségeink életét. Áldott vagy te, hogy te munkálkodsz, Istenünk. Nem szűnsz meg munkálkodni. Köszönjük neked, hogy bennünket is, mint a korintusiakat egyszer megszólítottál, és mi a te szent egyházadhoz tartozhatunk, mint élő tagok. Köszönjük, hogy te vezetsz bennünket. Megszólítatsz és utat mutatsz. Te látod, Istenünk, az életünket, azokat a kérdéseket, amik foglalkoztatnak bennünket. Urunk, adj nekünk csendességet. Engedd megtusakodnunk a válaszokat a kérdéseinkre. Te látod, Atyánk, hogy milyen nehéz eligazodni ebben a mai világban. Nélküled nem is fog menni. Ezért kérünk téged, könyörgünk hozzád, hogy segíts nekünk ebben. És közösségként is eléd járulunk. Eléd hozzuk közösségünket, egy gyülekezetet, és arra kérünk, hogy áld meg ennek minden egyes tagját. Könyörülj meg mindannyiunkon. Különösképpen is könyörgünk betegeinkért és gyászoló családjainkért. Te légy a mi vigasztalunk. Megváltónkért kérünk az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.